Köszönjük, hogy az áprilisi voksolásnál is minket választottak. Ha pedig önök továbbra is ragaszkodnak a naprakész és kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz, akkor műsoraink elkészítését támogassák adójuk 1%-ával, amelyet kérjük, hogy ajánljanak fel az ATV gondolatjel az Objektív Hírszolgáltatásért Alapítványnak.
Készült az ATV gondolatjel az Objektív Hírszolgáltatásért Alapítvány megbízásából.
Jó estét kívánok! Az elmúlt hét a Magyar Péter kormány megalakulásával telt el, indulatokat, vitákat kavart a kormányfő számos lépésével, valamint Orbán Viktornak is végre úgy alakult a helyzet, hogy egy Magyar Nemzet interjúban elmondta, hogyan képzeli a Fidesz újjászervezését. Ezekről fogunk beszélgetni itt a csatban, mindjárt kezdünk. Melyik történés a legveszélyesebb a demokráciára? Ezt a kérdést tettük fel a vendégeinknek, akiknek ugye 1-től 4-ig kell pontozniuk. Az egyes az az, ami a leginkább veszélyezteti kategóriát tartalmazza, és kíváncsi vagyok arra, hogy Komlódi Gábor és Nagy Dávid esetében melyik lett az a hír, hogy Magyar Péter felmenti Havasi Bertalant, az Orbán kormány helyettes államtitkárát. Ez nálatok hanyadik helyen szerepel?
Mondhatom?
Szerintem kezdte.
Jó.
Igen, megfogott a kérdés.
Igen. Miután mind a kettőnket megfogta a kérdés.
Uh-huh. Mind a négyünket.
Nálunk az első helyen van, azzal a meglepetéssel, hogy a másik három is az első helyen van.
Hát így
tehát
könnyű.
A műsor előtti tiszteletadásunk az, hogy a szerkesztő által beszerkesztett sorrendbe gondoljuk továbbiakban az 1-2-3-4 sorszámokat kiosztani. Tekintettel arra, hogy a mi álláspontunk legalábbis azóta és ebben egységben voltunk, hogy mind a négy egyformán veszélyes, vagy egyformán segíti a demokráciát, mind a négy egyformán illik bele a demokratikus keretekbe.
Szabó László, Czutor Gergely, a Magyar Péter, a kormányfő felmenti az előző kormány helyettes államtitkárát, ez az esemény nálatok, hol szerepel a veszélyességi listán?
Mi a legveszélyesebbnek a Krausz Ferenc felmentését tettük, és a második, ami leginkább veszélyezteti szerintünk, a Havasi Bertalan felmentése a demokráciát. Tehát mi ezt a második helyre tettük.
Nálatok miért ez volt az első?
Hát ilyen unalmas lett a magyar közélet. Régen azért így bezártak egyetemeket, elüldöztek itthonról, választási törvényt módosítottak fél évvel a választás előtt. Tehát történt egy csomó ilyen dolog, és ehhez képest ilyenek vannak, hogy Havasi Bertalannak már nincs munkája, Orbán Viktor széről építené újra a Fideszt, mint egy ilyen prognózis, szóval én annyira azért nem izgultam magam halálra a jogállamiság miatt az előző héten.
Uh-huh. Gábor?
Csak magamat tudom ismételni, tehát az én álláspontom szerint ez a négy, sok szempontból lehetne sorrendbe állítani ezt a négy témakört.
Akkor ezt majd fejtsd ki, hogy ezek nálad miért...
Jó, ha lesz rá lehetőség.
Igen.
A Havasi Bertalant meg lehet tudni, hogy miért lett második felmentése?
Maga az eljárásrend, meg ahogy az egész helyzetet kezelte a új dönsült miniszterelnök, tehát hogy ahogy rátámadott abban a szituációban, szerintem nem volt méltó sem a hivatalához, sem ahhoz az egész szituációhoz, ami ott lezajlott. És utána pedig maga a rendelkezés is ugye eljárásjogi hibát vétett, tehát ott azért van annak érdekében, hogyha egy magát jogásznak kikiáltó miniszterelnök, vagy nem kikiált, hiszen diplomája van, jól tudom, akkor a Pázmányon szerezte, ilyen jellegű hibát szerintem nem lett volna szabad elkövessem.
De hála jó Istennek a demokrácia az azért még tud reményeim szerint működni, mert ugye ebből most egy jogi vita lesz, ha jól értem. Ugye azt mondja Havasi Bertalan, hogy ő a bírósághoz fordul.
Havasi Bertalan kontra állam.
Így van, egész pontosan, kontra a magyar kormány. Annak érdekében, hogy ő megkapja ezt a bizonyos felmentési pénzét, ami azt hiszem 6 hónap a hatályos jogszabályok szerint, majd a bíróság eldönti, hogy ez jár neki, vagy nem jár, és akkor a demokrácia nagyobb dicsőségére az igazságszolgáltatás majd eldönti, hogy ebben mi az igazság.
Hát azért nem egészen egy jogi eljárás lesz, hogyha most akkor a második témával kezdünk, ha jól értem. Ugye nálatok az első helyen a
Krausz,
igen, az alapítvány szerződésének megszüntetése van. Szóval, hogy három jogi eljárást lengetett be a Havasi úr. Ugye az egyik az az, ami az ő, egészen pontosan kettőt lengetett be ő, harmadikat tettétek ti hozzá az előbb, ugye jobboldali jogászok véleményére támaszkodva. Ugye az egyik az, hogy egy hivatali visszaélés miatt büntető feljelentést tesz, mert az ő álláspontja szerint a jogával visszaélve rakatta ki, majdnem, de ugye nem mentek érte, csak ő magától ment el, na mindegy is ez. Az én álláspontom szerint ez büntetőjogilag nem állja meg a helyét, tehát nem tényellenszerű az a magatartás. Ugye van egy másik, amire te utaltál, egyébként valóban ez egy kérdés, hogy ez a felmentés időről járó juttatás az jár neki vagy sem. Az én álláspontom szerint egyébként jár neki. És végül, de nem utolsó sorban, van az a kérdés, amit az előbb feszegettetek, ez pedig az, hogy vajon jogszerű volt-e a felmentése. Ennek egyébként a felmentési, ahhoz a juttatáshoz nincsen köze, hogy jogellenesen szűnte meg az jogviszonya. Egyébként ez egy tök egyszerű képlet, teljesen jogszerűen szűnt meg a jogviszonya, azok, akik azt állítják. Szóval azért miért még azt gondolnánk, hogy úgy működik egy államaparátus, hogy megérkezik az új miniszter, és akkor az összes ott dolgozó jogász, kodifikátor, állami alkalmazott azt csinálja, amit ő mond. Volt itt 16 év, vagy nagyjából így működött, de azért normális demokráciában, ha a demokráciáról beszélünk, akkor ez nem így működik, ott szakemberek vannak, és ugye ezt most szétfeszíteni, meg szerintem, hogy többen állognának a műsort nézve, azért ott jogszerű, mert ugye június 1-ével szűnik meg ez az államtitkárság, és ugye addig pedig a jogutód Ruf Bálint által vezetett minisztérium hatáskörébe tartozik, úgyhogy innentől teljesen jogszerű volt.
Ebben ezen a kérdésben hogy ossza a Gábor véleményét, mert ugye szerintem a szándék a kérdés. Szerintem is van probléma azzal, hogy ott a minisztériumok megnevezése hogy volt, de a szándék egyértelmű. A szándék az volt, hogy az a miniszter, aki gyakorolja a kabinetiroda korábbi kabinetiroda korábbi miniszterének a jogait, ő szándékozta ezt a felmentést végrehajtani. Szerintem ebben a bíróság lehet, hogy meg fogja állapítani, hogy lehetett volna pontosabban fogalmazni, de szerintem ebben világosan fog fogalmazni, a felmentés megtörtént. A felmentési pénz az nem kérdés, hogy jár, de azt hiszem, hogy ebben talán nincs is vita. Az, hogy ott kirakt egy olyan munkahelyről, amivel joggal bejárt, ez meg szerintem a körülményektől függ, hogy itt valójában mit történt, ezt nem tudjuk, hogy pontosan mi történt, ki kísérték, bekísérték.
Nem kísérték, ő maga azt mondja, hogy nem kísérték ki.
Hát akkor majd ezt is a bíróság eldönti, de én is azt gondolom, hogy ebből valójában nem egy demokrácia vita lett, ebből egy jogvita lett.
Ez a jogvita szerintem azért is vicces, én visszanéztem a Otthonstartnak a kodifikációját, nem tudom, erre emlékeznek a műsor résztvevői, ez az Otthonstart 227 per 2025-ös kormányrendelet, ebben olyan szövegek szerepelnek, mint a Magyarországon mindenkinek megadjuk a lehetőséget, hogy aki akar, saját otthonhoz jusson. Negyedik bekezdés, a fix 3% programnak köszönhetően többi nem csak álom az első saját otthon. Ez a negyedik bekezdés. Tehát itt szerintem azért is vicces, mikor fideszesek kodifikációval meg egyéb jogértelmezésekkel játszanak, mert ezért ez az utolsó 4 évre az önmaga paródiájába fordult át.
Schiffer András egyébként nem nevezném fideszes jogtudósnak. Azt talán elfogadjátok. Schiffer András a következőt mondta, hogy határozat sajnos javaslattevő hiányában végrehajthatatlan, és ugye itt hivatkozik is magára a jogszabályi tételre, tehát hogyha Schiffer András is kifogásolja magát ezt a jogi
értem, hogy szeretünk mindig azt szerint hivatkozni valakire. Kezdve,
hát
azért nem értek ezzel egyet, most akkor megfordítom a
nem
kérdést.
Nem tudom, hogy találkoztatok el.
Megfordítom neked a kérdést, hogy tételező föl te egy munkáltató vagy, és meg akarsz válni a munkavállalótól, és van egy átalakulóban lévő cég, akkor az örökkévalóságig ott kell dolgozni, hogyha nem lesz ilyen államtitkárság soha. Tehát itt ez így, ez teljességgel érettszerűtlen, és most nem akarom magamat ismételni, és Schiffer kollégám meg végképp nem akarok vitatkozni, nyilván megvan róla a véleményem. Én akkor csak egyszerűen fogalmazva azon kollégák véleményét osztom, akik nem értenek vele egyet. Számosan vannak itt szerencsére, és én is azt gondolom, amit ők gondolnak. Azok a munkatársak, akik a minisztériumban ezt a döntést alátámasztották a jogi szakmai eddigi tudásukkal, azok helyesen jártak el. Nem tudok erről többet erről elmondani, bárkit is idézve.
Ezt azért hoztam föl, mert nem tudom, hogy eljutott-e hozzátok, de a parlamentnek az alakulőülése után benyújtott két törvényjavaslat, a statutumrendet, illetve maga az alakulésnek a törvénye, ami a minisztériumoknak a felállítására szólt, azokban is voltak eljárásjogi hibák, és ugye erre maguk a fideszesek hívták fel a figyelmet. Tehát amit ebből ki akartam olvasni, az az, hogy azért itt hemzsegnek azok a jogi előtudást feltételező dolgok a hibaként, amit egy ilyen kormányváltás után szerettünk volna elkerülni.
Ha most arra utalsz, hogy mondatra,
hogy 2010-es kormányváltásnál 17
jogalkotási hibákban igazán a Fidesz az, aki az elmúlt időszakban tapasztalatot szerzett, és ő veszi emiatt a leggyorsabban észre, hogyha valaki hibát vét, hiszen azt csinálta 16 évig, ebben egyetértünk. Tehát ilyen mondom, valóban jó, hogy ott vannak, mert könnyen veszik észre azokat. Reméljük, hogy más területeken például korrupció, meg egyéb viszás igazságügy területén nem kell majd a szakmai tudásukat alkalmazni.
A sógorság miatt végül nem igazságügyminiszter kérte, vagy ő köszönte meg Gulyás Gergelyéknek, hogy felhívták a figyelmet erre a hibára a Tisza előterjesztése kapcsán. Tehát ez egy visszaigazolás annak mindenek, amit mondtam. Tehát, és az a másik árulkodója el, hogy fontosan arról zengett a kampány, hogy a Tisza kormányra jutása után itt elkezdődik majd a gőzhenger a törvényalkotásban, hát jelentem nem nyitott ki a parlament ma, tehát nincs ülésezés, ezen a héten nem is nagyon tervezik, hogyha jól tudom. Tehát ez sok mindent elárul.
Na de ezt az illetve kormányzást, ezt ki kezdte? Ki kezdte a nagyot
mondok? Egy látványpékség zajlik, folyamatos hergelésre zajlik a népnek, állandóan TikToknak, meg Facebooknak nyilatkozunk, ez tök jó, mert parádés számai vannak.
Na de ezt ki kezdte?
Nem látom az országlást, nem látom a kormányzást.
Nagy Dávid?
Bocsánat, csak azt szeretném megkérdezni, ki kezdte az influencer kormányzást? Ki csinált először TikTokot, kiterelte Facebookra az egész kormányzást? Mert nem Magyar Péter volt az. A gyűlöletnél is állandóan elhangzik, hogy itt 2024 óta szintlépés volt. Igaz ez? Mert szerintem nem. 2024 előtt is volt egy közhangulat, egy közbeszéd, amit a nyilvánvalóan a kormányzó pártfelelősség, hogy így alakult. Elsősorban. Másodszorban lehet beszélni az ellenzékről. Itt azért nagyjából ugyanezt gondolom.
De Dávid, azért azt nem tagadhatod, hogy mondjuk a kutyapárt is részese volt annak, hogy a magyar
ez politikai...
Nem, hogy a magyar politikai közélet az egy ilyen részben egy ilyen szórakoztatóipar lett, nem? Tehát ti azért ehhez tettetek elég sokat hozzá.
Azért igen, csak a szórakoztató
amivel, ipar... Amivel nincs baj egyébként, mert az a ti dolgotok.
Ezt is értem. Na, de hát az örök élet ingyenső...
Ez bement a közszolatba, tehát...
Így van, a kampányban is megvalósul.
Szerintem ezek vicces dolgok.
És valaki végre is hajtott, hogy a Fidesz indított kocsma programot, tehát Tisza beleírta a programjába, hogy 80 év lesz az átlag életkor 10 év múlva. Úgyhogy én örülök, hogy ötleteket tudtunk adni a magyar közéletnek, viszont Havasi Bertalanról szerintem emlékezzünk meg, nem biztos, hogy ezután szó lesz róla, mert túl sok, azért neki egy jó slungja volt, szerintem érdekes volt, ahogy ő először odaállt a Telex elé, értékelte a Fidesz kampányt, és valahogy ez is ilyen mi van kicsizésbe fulladt, nem? Ott amikor kiment cigizni, az még egy ilyen vagány dolog. Nem, hogy az új kormány, kimegyek, cigizek, beszélgetek a miniszterelnökkel, aztán elkezdett petizni, meg öcsizni, és az egész egy ilyen Mencer Tamásimból végződött.
Nem így látom, szerintem ő ellopta a sót a hétvége elől, mert ugye ott volt maga a karma, itt a bejárás, meg a dísztér kettőnek a
bejutatása. Ellophatta volna, ha nem mi van kicsizik.
Gyakorlatilag most is róla beszélünk, tehát nem a karma, itt a bejárása lett a téma, hanem az, hogy a Havasi Bertalannak a felmentése.
Hát pedig az utolsó szalmaszál még a fideszeseknek. Az az örömhíretek, hogy még van egy ember, aki kiáll magáért. Én azt mondom, hogy ő az az ember, aki vagy nem volt érintett azokban a leendő büntetőeljárásokban, amik a fideszes politikusok elé úgy tűnik, hogy nézniük kell, vagy pedig még nem tudja, hogy milyen eljárások lesznek, és ezért ilyen magabiztos. A többiek végig lehet nézni egyébként, akár amikor átadták a minisztériumokat, de akár végig lehet nézni a Fidesz frakciót, tehát egyedül szegény Pócs vigyorog a sarokba, de magát, hogyha Lázár Jánost megnézzük, hát megnéznek, hát te láttad te is. Azért amikor, hogy is mondja, most előbb nagyon tréfás volt valóban ez a jogszabály módosítás, pontosan nem csak módosítás, ez a törvény, amit ugye átment, amit az előbb idéztél. Na de hát, hogyha csak hogy is hívják szegény Fási Ádámnak a pályázatát megnézzük, amire 500 millió forintot kapott, ahol azt mondja, hogy hát mindent meg kell tenni a kultúrában azért, hogy a Fidesz nyerjen 2026-ban, vérlázító, tehát itt még lesznek ügyek, lesznek kalandok, ezért mondom, hogy most még elég bátor, és én abban bízom, hogy azért ilyen bátor a Havasi, mert nem érintett olyan ügyekben, ami miatt aggódnia kéne, aztán a B-verzió az, hogy még nem tudja, hogy milyen ügyekben érintett.
Most a beszélgetés stílusában is vitatkozhatnánk, de azon nem akarok. De hát szerintem a Havasi nem csinált semmi rossz dolgot. Hát bement a munkahelyére dolgozni aznap. Abban a munkahelyén éppen egy váltogató csoport érkezett, amit speciál pont a miniszterelnök vezetett, és a miniszterelnökkel összetalál, mi ismerik egymást, ugye? Mint ez kiderült, mind a kettő tudja a másikról, tegeződtek korábban, és a munkahelyén azt mondta a Havasi, hogy egyébként ő jogszerűen tartózkodik itt, bejött a munkahelyére.
Kezdődött a mártírkodás, hogy ki lehet tűzni a zászlóra.
Ebben igazad van, persze, de hát ez része, ez akár még része is lehet a politikai beszédnek, de nem volt szerintem semmilyen bántó benne, nem hangzott el semmilyen bántó mondat, egyébként különösen durván egyik oldalról sem, és annak a vége az lett, hogy ez beletorkolik egy jogvitába.
Ezzel egyet értünk, igen.
Menjünk át egy másik témára. Orbán Viktor a szélről építené újra, vagy a szélén kezdené újraépíteni a Fidesz, teszem ez a pontos megfogalmazása a szombaton a Magyar Nemzetben megjelent interjúnak. Kíváncsi vagyok, hogy ez nálatok a legveszélyesebb a demokráciára történés listáján hanyadik helyre került.
ezt a legkevésbé veszélyesnek gondoltuk, már semmi köze nincs a demokrácia veszélyeztetéséhez. Miért veszélyeztetni egy újságinterjú a demokráciát Magyarországon?
Dávid, Gábor?
Kedves Dávid.
Nincs véleményem, nem vagyok politikai elemző, nem nagyon olvasok Orbán Viktor interjúkat, nem, ez sokkal kevésbé fogott meg, mint a Havasi Bertalan slung.
Én abban reménykedem, hogy a szerkesztő az nem egy interjú miatt hozta ezt ide, hanem a tény miatt, hogy Orbán Viktor ugye nem csak azt mondta, hogy a szélről, hanem ugye azt mondta, hogy letöredeznek ott a szavazóbázisok, hogy nem csak a szélről való építkezésre hivatkozott az elmúlt egy-két hétben Orbán Viktor, hanem ugye beszélt arról, hogy neki milyen ige forrásai vannak, ugye például a vadhajtás, ami önmagában is egy üzenet a szélső jobb felé, de itt szeretném elmondani, hogy még akkor is, hogyha nyilvánvalóan látszik Orbán Viktor azon törekvés, hogy a jövőre nézve átpozicionálja a Fidesz szavazó bázisát, hiszen ugye a Fidesz az jobbról is vitt el szavazókat, ugye igyekszik középre törekedni. Ez engem egyáltalán nem zavar. Tehát ha akármennyire is távol áll tőlem a vadhajtások egyébként, úgy, ahogy van ámblok, és akármennyire is távol áll tőlem egyébként akár a mi hazánknak a gondolatisága, vagy az, amiről ők beszélnek, és hogy látják a világot, az én demokrácia felfogásomban pontosan ugyanúgy belefér, mint ahogyan belefér az, hogy Havasi Bertalant felmentették a munkaköréből. Ez engem egyáltalán nem zavar, akkor is, ha talán nem árulok el titkot, hogy nem a kedvenc politikusom Orbán Viktor.
Nálad a legveszélyesebb a demokráciára is?
Nálam a medve a legveszélyesebb.
De az hol volt? Hol
úgy,
volt
elmondtam az elején a műsornak, hogy nálam mind a négy az első helyen van, vagy az utolsó, ezt mindenki döntse el maga.
Orbán Viktor egy szerintem a személyes politikai karrierjét tekintve is élete valószínűleg legnehezebb, legkrízisebb, krízisesebb nincs ilyen, a legnagyobb krízisében van, és nyilván az ő politikai közössége is. És ebben a krízisben nyilvánvalóan azon, persze gondolkodik azon, hogy mi történt, meg hogy történt, meg nyilván azon is gondolkodik, hogy hogy van innen tovább, mert van egyáltalán tovább, és hogyha van tovább, akkor ez hogyan történik meg. És szerintem ebben az interjúban megosztotta az ezzel kapcsolatos gondolatait, meg dilemmáit, de hogy ez veszélyes lenne a demokráciára, hogy egy magyar politikus egy újságban elmondja, hogy mi a gondolata a saját politikai közösségéről, ezt egyáltalán nem gondolom, ezt hívják azt hiszem vélemény meg sajtószabadságnak, hogy bárki elmondhatja a véleményét, vadhajtások, én nekem nemhogy nem a szívem csücske, életemben nem nyitottam meg, és nem is tervezem megnyitni, én nem onnan építeném újra a Fidesz, de ebben különbözik a véleményünk Orbán Viktortól, hát van ilyen.
A Fideszben pluralizmus van?
A Fideszben, most biztosan pluralizmus, ha valamikor, akkor most biztosan pluralizmus van a tekintetben, hogy mi fog történni a Fidesz, én nem tudom, vagyok a Fidesz tagja egyébként, úgyhogy nem tudom, mi történik magában a pártban, nyilván sejtéseim vannak, meg beszélgetek emberekkel, akik elmondják, talán még néha megkérdezik a véleményemet is róla, de azt, hogy most ebben ki milyen oldalról, hogyan akarja ezt újraépíteni, egyáltalán van-e mit újraépíteni, meg kell-e mit újraépíteni, vagy a Fideszt kell-e újraépíteni, ebben azt hiszem, hogy most eléggé szórnak a vélemény.
Ebben a részben Cucor Gergely véleményére is kíváncsi vagyok.
Én Fidesz tag vagyok.
Azért gondoltam, hogy
kapcsoljuk 2006 óta, tehát még amikor a ellenzékben volt a Fidesz már, akkor léptem be, és ugye, tehát ez, amit most a László, te mondtál, hogy mély válságot él meg a miniszterelnök, szerintem ilyen válságon már ő többször túlesett, akár csak a 2002-re tetszene gondolni, vagy a 2006-os választási vereségre. Tehát nem gondolom, hogy ne lenne előtte olyan receptúra, amit ő egyébként korábban kipróbált és működőképes ellenzékből kormányra kerülésnek az útját jelölte ki, akár csak a polgári köröknek a mozgalmára gondolok. De én mit olvastam ki ebből az interjúból, ha már a demokrácia félt, és jött itt ugye fel témaként? Az egyik, hogy végzett egy számvetést, hogy mi az, amit átadásként ő, mint miniszterelnök, az új kormányzatnak föl tudott mutatni. Ez akár az átlagjövedelmek a megnégyszerezésre, az állami vagyon megduplázásra, akár az aranytartaléknak 3 tonnáról a 110 tonna felé való felvitelét, vagy a legbiztonságosabb európai országot veszük sorba, és akkor lehetne még sorolni itt a 16 évnek a vívmányait. Tehát ő egyszer vett egy ilyen számvetést, szerintem az átadás átvétel kapcsán, ami szintén ugye a téma, ez időszerű volt. A másik, hogy van egyfajta iránymutatási vágy, ez pedig a Fidesz tagok között van, tehát szeretnék megtudni, hogy akkor merre haladunk tovább. Ugye erre legnagyobb esélyünk, június 13-án lesz majd a 32. kongresszusán a Fidesznek, ahova én reményeim szerint úgy érkezünk meg, hogy már meg lesz ez a vízió, amit a miniszterelnök, illetve az ő köre ki fog dolgozni, vagy pártelnök úrnak a tevékenysége nyomán. És ami nagyon fontos lesz számunkra, hogy az a fajta megújulási kényszer, ami most ebből a választási vereségből létrejött, ezt úgy kell nekünk kezelni, hogy ebbe 2030-ba oda tudjunk állni, és meg tudjuk nyerni újra a választást. Erről fog szerintem szólni a következő két év, vagy másfél év, hogy a Fidesz lesz-e erre képes, meg tud-e úgy újulni mozgalomként, vagy bármely más formában, akár névváltással, vagy sok minden elképzelhető lehet. De ami örömteli, nekem az az információm, hogy az elnök úr tett vágya az töretlen, tehát ő minden nap bemegy a munkahelyére, és elemzi a helyzetet, illetve különféle terveket dolgoznak ki. Én bízom benne, hogy ahogy ez 2002-ben, 2006-ban megtörtént, most ez ugyanúgy sikerre fog nála járni.
Hadd tegyem azért hozzá, és abban most nem megyek bele a sikerpropagandába, hogy miket tolt végig Orbán Viktor, mert nyilván nem ez a műsornak a téma, és lehet, hogy aztán még én is fölkapnám itt a vizet. Nem ez a lényeg. Azonban, hogy is mondjam, az a tévedés, és ezt muszáj erre rávilágítani, hogy itt nem az a kérdés, hogy vissza tud-e jönni ellenzékből, hanem az a kérdés, hogy meg tudja nyerni egy választást. Ez a kérdés. És az a választás bebizonyította, hogy nem tudta megnyerni a választást. Nem tudta megnyerni a választást, nagyon elveszített
a választást. Ha egyszer elvesztette, akkor miért nem tudja?
De bocsánat, hadd mondjam végig. Értem én, csak az a, hogy is mondjam, én azt veszem észre magamon nap, mint nap, hogy ugyanazokat a súlyokat, amit 10 évvel ezelőtt föl tudtam emelni, már nem tudom fölemelni. És én mondom a nejemnek, hogy de hát emlékszel, hogy milyen jól fölcipeltem a szatyrot a Tesco-ból, de hát ő megmondja, hogy oké, én örülnek, hogy ezekből az emlékekből élünk, de ma kéne fölülni a szatyrot. És ugye ez sajnos, ha tetszik, ha nem, a világ megváltozott, az igények is megváltoztak, csatolok vissza a beszélgetésünk elejére, hogy mi ez a kampány, ugye, vagy hogyan teszi a dolgát a Magyar Péter, az a rossz hírem, hogy így működünk. Én sem örülök neki, hogy most úgy működünk, hogy mind a Facebookon dől el, de valóban így van, hogy az elmúlt 16 évben azt szoktuk meg, de legalábbis az elmúlt 6-ban egészen biztosan, hogy mondjuk az akkor miniszterelnök helyettes este még kitalált, hogy benyújt egy törvénymódosítást, amit aztán Orbán Viktor a Facebook oldalán közzétett. Tehát, hogy így működtünk, és én sem örülök, hogy így van, de ezt visszük tovább, mert úgy tűnik, hogy ezt tetszett a választóknak. Egy dologban meg tudunk egyezni, hogy az egészen biztos, hogy Orbán Viktornak ez az interjú az elmúlt 16 évben a legkevésbé volt veszélyes a demokráciára, amit eddig csinált, az biztos.
De Gábor, nem pont Orbán Viktor beszél ebben, meg ezekben az interjúiban, amit mostanság ad a legkritikusabban saját magáról, meg erről a választási kampányról?
Ez nagyon érdekes.
Hát szerintem éppen, hogy az a helyzet állt elő, hogy fölmérte azt, amiről te beszélsz, hogy megváltozott a politika, megváltozott a nyilvánosság szerkezete, megváltoztak az eszközök, megváltoztak a módszerek, és ő önkritikusan bevallott, hogy ezzel nem tudott lépést tartani sem saját maga, személy ezt világosan elmondta, sem pedig a Fidesz, mint politikai képződmény. De egy dolgotban egészen biztosak lehetünk, ha valaki leírja Orbán Viktort, mint politikust, megújulásra képes politikust, és olyan politikust, aki készen áll arra, hogy fölvegye a küzdelmet, vagy fölvegye a kesztyűt ezekkel az új körülményekkel, és ehhez megpróbál alkalmazkodni, akkor szerintem súlyosan tér.
Nézd, ha már kérdést tettél fel, azt gondolom, hogy ez tényleg azért nagyon fontos kérdés, mert én is azt vártam Orbán Viktortól, és ha visszaemlékeztek, a legelső megnyilvánulása arról szólt, amikor feltették neki, aztán pont Róna Jégon ebben a stúdióban, hogy akkor most mi lesz, lemond-e. Azzal ütötte el, ami szerintem nagyon elnézés, hogy azt mondja, ahol egyetértek, hogy Orbán Viktor egyébként egy klasszis politikus volt az elmúlt időszakban, a jövőt én nem ilyennek látom. Szóval azt mondta, hogy ide kevés a lemondás. Tehát elütötte ezt a kérdést. Ez volt az első pillanat, amikor látta, hogy ez működik, és onnantól nem is vállalta föl érdemben a felelősséget. Mert nem lemondott, újraindul. És ez azért van szerintem, mert ez a rossz hírem, szerintem ez már nem az ő döntése, ő még megpróbál erőt mutatni, hogy azok, akik még a pártban vannak, azok, akik még hisznek benne, azok még ott maradjanak. De egy tekintélyelvű pártban, és azért lássuk be, hogy, és ezt most nem ironikusan, vagy nem cikizésképpen mondom, de ha valamit muszáj ide tennünk, akkor a Fidesz az volt, ugyanúgy, mint a Gyurcsányféle DK, tehát egy tekintélyelvű párt volt, annak minden előnyével és hátrányával, amikor ekkora csorbát veszít.
Mint ahogy valószínűleg minden párt alapvető.
Hát nem mindegyik ennyire, de amikor ennyire
elmaradsz. Bocsánat, most ennél a pontnál hadd szakítsam meg ezt a vitát, reklámszünet kell következzen, jövünk vissza. Az elmúlt hét eseményeit értékeljük azon kérdés szerint, hogy melyik volt a legveszélyesebb a demokráciára. A következő témánk az átadás-átvétel, amelyről ugye videófelvétel formájában mindenki értesülhetett. Magyar Péter, az új kormányfő, a lelépő, mandátumát megszüntető kormány tagjaival találkozott, és hát kíváncsi vagyok, hogy vendégeink mit mondanak, majd nem mondtam egy jelzőt, hogy mit csinált, vagy egy igét, hogy mit csinált, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ők hogyan értékelik azt, ami ott történt, és hadd kezdjem akkor Szabó Lászlóval és Szucor Gergellyel ezt a témát, hiszen úgymond a ti oldalatokat érinti ez leginkább. Hát, az, ami ott történt, meg ahogy ez zajlik.
Amennyiben?
Karmelitástól, a hiányosságok felsorolásával, a teljes vizsgálatot tartunk, ezt mondja ugye az új kormányfő, tehát nem a bizalom és a kooperáció jegyében zajlott, ami a politikai nyilatkozatokat érinti, mert hiszen az aktákat átadták, az rendben.
Hát pont ezt akarom én is mondani, hogy ugye maga a, amit először láttunk róla, a miniszterelnök által kitett videóból, abból úgy tűnt, mintha ez valóban egy ilyen csorog ki a küszöb alatt a vér típusú, nem is tudom, beszélgetés, vagy nem is beszélgetés, hanem nem is tudom, vallatás lett volna, de aztán amikor kiderültek, vagy kikerültek más videók, amiket a leköszönő kormány miniszterei, vagy nem is tudom, melyikőjük tette ki, akkor kiderült, hogy egyébként ennek volt egy teljesen normális része, amikor miniszter miniszterrel leült, kezet fogott, aláírta, átadta, ezek a dossziék, azok a dossziék, hát hogy volt ennek egy normális része, és szerintem az lett volna jó, hogyha az egész így zajlik. Normálisan zajlik. Mert attól még, hogy az átadás átvétel normálisan lezajlott, attól még természetesen el lehet végezni a vizsgálatokat. Pintér Sándor maga vizsgálatot kért maga ellen, meg az egész minisztérium ellen. Magyar Péter bejelentett, hogy mindent át fognak vizsgálni, mindent ki fognak vizsgálni, ám tegye. Tehát szerintem ennek lehetett volna egy normális része is, és úgy tűnt aztán az utólagos videókból, hogy egyébként volt is ennek ilyen része, de hát miután hogy most fogalmaztál, influencer politizálás, vagy nem is tudom, TikTok politizálás zajlik, én úgy hívom inkább, hogy élmény politizálás zajlik, ezért valójában nem a teljes egészet, vagy nem a lényegét láttuk ennek a dolognak, hanem azt, amit a politika be akar mutatni, mint egyfajta ilyen, nem is tudom, látványelemet.
Ugye Magyar Péter és a Fidesz frakciónak két videóját javaslom mindenkinek, hogy nézze meg és hasonlítsa össze. Tehát két olvasat. Az egyik egy hergelés, ahogy László mondta, egy érzelmeknek a kiváltása, potméternek a további feltekeréséről szólt,
és ugye azok lettek
bevágva, ami folyamatosan arról szólt, hogy hogyan próbálja megalázni az elmúlt 16 évben regnáló kormánynak a különféle tagjait. Ez volt a Magyar Péternek az olvasata, és volt a másik, a Fidesz frakció által bemutatott videót, meg ott meg a tényszerű átadás, átvétel, vagy azon kimaradtak például, hogy Magyar Péter inkább a fotókat nézegette, hogy mi menjen fel a Facebookra, ahelyett, hogy foglalkozott volna azzal, hogy nem lett átadva pontosan, hogy hogyan legyen. Például 11 ezer állami közgatási dolgozónak a státusza hétfőtől hogyan alakuljon. Tehát ott azért lógnak szegények a levegőbe, és akkor ugye ezt még tetézte az államtitkároknak a péntek évféli felmentésével. De amit ebből ki akartam még hozni, hogy a két videón túl volt egy másik érdekes videó, amit meg Szabó Bálint tett ki, hogyha jól emlékszem rá. Ő meg azt mutatta be, hogy hogyan kerültek az átadás átvétel irattai a földre egy hölgynek a társaságában, aki hát ott próbálta a szoknyájával szegény terelgetni azt, hogy hát azok nem is az iratok, amik most pont az átadás átvételnél a két kormány között zajló jogi történetnek a letéteményese vagy megvalósult formái. Ugye utána aztán jött a készleti rendőrnek az egyik tisztje, egy rendőrségi autóval, és akkor betették ezt a irathalmazt, ami a földön, ott a porban volt látható. És még egy érdekesség volt, hogy a hölgy, aki nyilván a Tiszának valamely kormányzathoz tartozó szereplője, az egy 2000 dolláros női táskával tettem ezt meg. Tehát, hogy itt azért a gazdagságnak...
És megaláznak embereket, drága táskák vannak.
Nem megalázás, csak ugye az, hogy hogyan viszonyulunk mi ez az egész kérdéskörhöz, az ezt érdemes végiggondolni.
Hát igen, ez tényleg nem is tudom, hogy szerintem...
Lett volna rá nagyon sok időt.
Ezek után nem mond le Magyar Péter, 2000 dolláros táskáját az egyik munkatársa, ez tényleg rémisztő, és még ha ez is
csak
igaz,
a luxizásról,
hogy... Nem. A luxizás az, hogy 500 millió forintot kitoltok a zenész embernek.
Én nem voltam benne.
Akik éppen véde, tehát azért, hogyha a mérleg egyik serpenyőre teszünk 500 millió forintot, a másik meg két, amiről ugye nem tudjuk, hogy ezt egyébként mi fizettük-e, hanem csak azt tudjuk, hogy neki van egy ilyenje.
De Gábor,
ez egy óriási különbség.
Eltere ez a szó, tehát az átadás átvétel.
Ja, bocsánat, igazadon elnézést, ide rángattam a hajánál fogva ezt a táskaügyet, elnézést kérek, tényleg nem volt hely ennek. De azért, ha már például ide hoztad ezt a rendőrt is, ugye, aki ott hirtelen gyorsan segített eltüntetni, azért emlékszünk rá, hogy egy fél évvel ezelőtt olyan rendőrök voltak ebben az országban, amikor egy független sajtóorgánum odament a kamerával a Karmelitához, ahol le volt kordonozva az egész, és odament egy rendőr a tektől, és azt az utasítást adta a helyszínen lévő rendőröknek, hogy kobozzák el a kamerát, hát ha lopott, hogy nézzék meg a rajta lévő sorozatszámot. Hát nem szégyeli el magát mindenki. Egy ilyen országban éltünk, és ezek az emberek kérik a számon, hogy valaki a számon kéri rajtuk, hogy egy ilyen antidemokratikus, ócska, jogállamot tipró rendszert üzemeltettek 16 éven keresztül. És csak annyit hadd tegyek hozzá, lehet mindenféle olvasatokat nézni. Mindenki máshogyan interpretálhat ezt. És értem, hogy szeretnénk úgy emlékezni, hogy attól, hogy a Fidesz azt mutatta be, nyilván meg kellemetlen volt, amikor Rogán nem tudta megmagyaráznia, hogy most itt éppen aláír, de vagy mert lesz más jegyzőkönyv is, amit alá kell írnia. Szóval, hogy majd vagy az innovációt felelős miniszter DVD-n érkezett meg, de ez egy másik történet. Értem, hogy ez egy jópofa interpretációja a történetnek, hogy ők ilyen béküléke, meg szakmai, meg én mindent értek. De hát csak mégis lemondtak arról a pénzről, amikor azt mondta Magyar Péter, hogy nem jár nekik. Ez önmagában azt mutatja, hogy azt a csatát, ami szerintem az egyik legfontosabb csata volt, a legszimbolikusabb csata, amikor arról szól a történet, hogy valaki kap egy jutalmat a munkájáért, amit elvégzett, és erre azt mondja az új miniszternek, hogy nektek ez nem jár. És ezt én azért mondom, mert közel 3,5 millió ember áll mögöttem, akinek ezt mondtam, hogy nektek ez nem jár, és ezért szavaztak rám, és ezek után ezt a szót használta itt valaki. A teljes ex-leköszönő, ahogyan a miniszterelnök fogalmazza, bukott kormány, úgy reagál, hogy becsicskul, és aztán azt mondja, hogy egy felvidéki, vagy nem, bocsánat, kárpátaljai, köszönöm szépen, alapítványok utalják
Ukrajnába.
Hát, szóval azért, ha valami nagyon beszédes, akkor az ez, és ez nekem sokkal jobban támasztja alá, hogy ők ott lehajtott fejjel üldögéltek, mint az, hogy nagyon szakmai lett volna egyébként.
Gábor, ez nem jutalom azért. Jogászként ilyet nem mondja el, ez nem jutalom.
Ez nem jutalom, ez felmentési pénz, amit a jogszabályok rögzítik.
És ez a jogszabály írja elő.
Oké, akkor
fölteszem. Nem csak a miniszternek, értem.
De mi a morális alapja ennek a jogi kérdésnek? Az a morális alapja, hogy azt mondja Magyar Péter, hogy egy olyan kormány, amelyik tönkretette gazdaságilag, kisemisze ezt az országot, a saját barátjainak, retyerútjáinak tolta ki a nemzeti vagyont, és generációkra szegényített és tette tönkre a versenyképességét ennek az országnak, az nem teheti meg, hogy ezt felveszi ezt a pénzt, és erre nem azt mondja a Fidesz volt frakció tagjai, hogy ez nem igaz, hanem felolvas ezt a hány kiló arany maradt az egyébként aranyvécés és 600 milliárdot lenyúlós Magyar Nemzeti Bank, nem ezt mondja, hanem ja, hogy nem jár ezek után, hát akkor ezek az a...
Gábor, nem azt mondták, hogy nem jár, azt mondták, hogy ez jár ez a pénz, csak ezt a pénzt, miután nyilván előállt egy olyan politikai helyzet, amilyen politikai helyzet előállt, ezt a pénzt ők felajánlják a Kárpát-Ölgyi.
Na de volt egy indokolás, számára. Arra nem válaszoltak.
Tehát nem azt mondták, hogy ez a pénz nem jár, ez a pénz jár, ezt Magyar Péter maga, az új kormány sem vonja kétségbe, hogy ez a pénz jár, csak azt mondja, hogy ezt a pénzt nem akarta volna kifizetni, mert hogy ez
igen?
Nem fog. És mire azt mondták a fideszes miniszterek, hogy rendben van, akkor állapodjunk meg azzal, abban, hogy ez a pénz menjen a kárpátaljai gyerekek.
Igen, rendben van, állapodjunk meg, de volt egy indokolás, Laci, tehát volt egy indokolás. Az indokolás az volt, hogy azért nem utaljuk át nektek, mert tönkretettétek ezt az országot, és akik ennek az országnak a tönkretételben közreműködtek ilyen magas pozícióban, azok ne akarnak hazavinni még több mint 10 millió forintot. És erre nem azt mondták, hogy nincs igazad, vagy hogy ezt nekünk jár, vagy de igen, utald át, és majd én azt utána átutalom.
Hogy ezt mondták, és ki lett vágva, de szerintem...
Lehet, hogy ki lett vágva, igen.
Tehát, hogy én egy lépést hátrébb tettem a választás ott, és 15 percet Facebookozok egy nap, és 15 percet Instagramozok, és igen...
És a TikTok hol marad, Dávid?
A TikTokon van 5 témakör, ami érdekel, ez történelmi órák, NBA, meg ilyesmi, tehát az eddig is le volt korlátozva. Ez hozzám is eljutott, mindkét olvasat, hogy itt valójában mi történt az átadás átvételnél. És szerintem a Péternek erre megvan a legitimitás, ő erre kapta, hogy ezeket az embereket számoltassa el, ha lehet, egy kicsit alázza meg. Ez megvan. A társadalmi igényére szerintem megvan. Ez kiderült. Megérdemlik-e a megalázást? Erre a kérdésre én szubjektíven tudok válaszolni, szerintem igen, de most ez lényegtelen. A kérdés szerintem az, hogy mi megérdemeljük-e, meg hogy amikor az ember, és ezt a kampányban is tapasztaltam magamon, tehát van az, amikor téged aláznak. Ez szerintem mindenkinek megvan ez az érzés, ez egy rossz érzés, és ebbe torzul az ember. Csak ennek van egy másik oldala, hogy nem csak akkor torzulsz, amikor aláznak, hanem akkor is, amikor visszaalázol, és amikor te alázol. És itt szerintem az egy kérdés, és nem is a demokráciára veszélyes ez, hanem így ránk, meg a közre, hogy elegünk lett az elmúlt 16 évből, nem véletlenül, erre próbáltam is ezelőbb utalni, hogy azért voltak itt nonsens dolgok ezelőtt is, mielőtt minisztereket oktattak ki, voltak civil szervezetek, és akkor most nem fogom elkezdeni sorolni, lényeg a lényeg, hogy mármint Szabó Bálinton túl, meg a 2000 dolláros táskán túl a lényeg, szerintem, hogy a társadalom, és az a része a társadalom, akinek ez az igénye, az valójában ebből profitál a hosszú távon, hogy most ott megaláznak 10-15 embert. És lehet, hogy nem tudom most ezt jó nézni, mert nekem is a Rogán Antal tetszett, hogy a jegyzőkönyvvel meg lett szivatva, de hogy ezt még csináljuk, abból valójában nem fogunk profitálni. Én se, összességében te se, hiába vagyunk mi az érdekelt oldalon, mert elszámoltatást és új világot akarunk. Ha ez az egész folytatódik, és egyszerűen az empátiát majd a megalázásban éljük ki, akkor minden menni fog úgy.
Ebben mélyen egyetértünk, csak az a helyzet, hogy abban a részében is egyetértünk, hogy ma meglehetősen nagy populáció az ezt várja. Igen. Azt várja, hogy ez történjen meg, és a lehető legdurvább alázási körülmények között számoltassák el ezeket az embereket. És szerintem, ha elfogadták volna a miniszterek, vagy ragaszkodtak volna a miniszterek ahhoz, hogy ezt fölvegyék, ezt a felmentést, már pedig ezt jelenjen meg a mi számlánkon, a saját számláikon, akkor ez hetekre, hónapokra adott volna a muníciót, hogy nem elég, hogy leváltottak benneteket, nem elég, hogy megmutatták nektek, hogy ebből nem kér az ország, de még volt pofátok eltenni a 10 milliós pénzeket is. És azt hiszem, hogy ezt akarták megelőzni azzal, hogy nem azt állították, hogy ez nem járna, ez jár, de annak érdekében, hogy ez ne legyen egy ilyen típusú vitának a része, ennek érdekében ez legyen a Kárpát.
De nem állították, hogy
ekkor megjött Havasi Bertel, és belerepült a World Trade Center.
Semmi, egy szót nem szóltak, oké, odautaljátok.
De jár.
Ez nem ez a kérdés.
Tudod, hogy jár, te is tudod, hogy
mindenki tudja, hogy jár. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy az a Fidesz,
ezt a politikai vitát az a
Fidesz, aki lényegében a kommunikációs kampányt folytatta az elmúlt 16 évben, az ebben a kérdésben, ebben az irányban nem kommunikált. Tehát te most azt csúsztatod el, bocsánat, hogy ezt mondom, azt mondod, hogy nem mondta, hogy nem, nem, nem mondta, tehát nem értett egyet azzal, hogy jár, vagy nem jár. Nem jelentette ki explicitet a Fidesz, hogy ez nekik jár, de ennek ellenére átutalják. És nem kellett volna belemenni azért, mert nem akarunk magunkra húzni egy 10 millió forintot. Nem mondott
akkor,
ilyet.
Ez akkor a miniszterelnök sem.
De ne haragudj, de bocsánat, akkor másról.
Azt kellett volna mondani, hogy ne. Nem adjuk oda a Kárpátaljegyeket.
De Laci, nem ez a lényeg. Akkor lehet, hogy én nem tudom eléggé jól artikulálni az álláspontomat. De amikor, igen, de amikor akkor elmondom máshogyan, ilyen, nem tudom, bábokkal, Róka Rudi, mennyis. Tehát, hogy amikor az a helyzet van, hogy arra, lényegében arra teszi fel az egész kampányt, és egyetértek, amit az előtt elhangzott, arra teszi fel az egész kampányát a miniszterelnök, amire. Arra kap felhatalmazást, ami. És az egész Fidesznek van egy üzenet a Fidesz kormányzásnak, hogy ők tönkretették ezt az országot. Tehát magát a létezésük, az elmúlt 16 évük kérdőjeleződik meg, és ezzel az indokolással mondja azt Magyar Péter, hogy nekik ez a pénz nem jár, most ezen lehet vitatkozni, jár vagy nem, tehát nem kapják meg. Igen. Ez az ő 16 éves kormányzásuknak az alapvető megkérdőjelezés, hát, hogy erre, nem, dehogy nem, hát ne viccelj már, dehogy nem. Hát
az azon bocsánat, méretődik hát, meg a kormányzás, nem, hogy jár-e a felmentési
nem, az indokolásról beszélek, Laci,
ez nem méretődik.
De most direkt nem akarod érteni, én az indokolásról beszélek, azt mondja, figyelj, amikor Magyar Péter azt mondja, hogy azért nem jár, de azért a klasszikus vissza járni jár, csak nem jut, tehát azért nem kapjátok meg, mert ti tönkretettétek ezt az országot, akkor ha én egy felelős miniszter vagyok, aki azt gondolom, hogy nem tettem tönkre az országot, és mindent megtettem azért, hogy ez felvirágozzon, amit aztán handambandázik Orbán, mikor a magyar nemzetbe összevisz, hogy hány kiló arany van meg, hogy nem tudom, milyen biztonságos az ország, akkor azt mondom, hogy ide figyelj, hogy te Magyar Péter, ez jár nekünk, merennyaj, mer, de oda, és még azt se kell mondani, hogy azért nem húzom magamra ezt, azt, hogy
ő volt Havasi
Bertalan. Pont ezt mondom, hogy nem mondott ilyet. Ja, hát ez az. Hát pont ezt mondom, hogy nem volt ilyen, Laci, nem volt ilyen.
Azt mondta az összes miniszter, ne viccelj.
Nem mondtak ilyet, nem.
Mindenki azt mondta, hogy ez a felmentési pénz, ez jár, de azért, hogy ebből ne akar...
Nem az, hogy jár, látod, megint elcsúsztatod, nem azt vitatom, hogy jár, hanem az, hogy azt az indokolást nem vitatták. Az indokolást, Laci, az indokolást nem vitatták.
Ez a pénz ez a pénz, ez mégiscsak jusson el olyanokhoz, akiknek, akiknél ez jó helyen.
Hát nem akitől elvették, hanem
akik van a Facebook keretében a héten.
De az átadás átvételnek nem ez a lényege, nem a felmentési pénz a lényege, ebben azért egyetérthetünk. Az átadás átvételnek az a lényege, hogy előállítható egy olyan jogi helyzet, amiben az előző kormány egy világos képet ad arról, hogy hogyan adja át az országot, és ez, ennek a világos képnek a mentén, amiben Orbán Viktor tett egy leltárt, most, hogy ez vitatod, vagy nem vitatod, hogy ez a leltár teljes volt-e, vagy helyes volt, vagy
valóban
másik
volt,
kérdés.
Azt mondom.
Jó, vitassuk meg, ha nagyon akarod, de tett egy világos leltárt, a miniszterek letettek egy dokumentációt az asztalra, hogy mi így adjuk át, és jött egy kormány, amelyik pedig azt mondta, és ez lett volna a lényeg, ha erről szól ez az átadás átvétel, és nem a megalázásról, hogy oké, akkor nézzük meg, hogy ezt az átvett országot mi hogyan tudjuk tovább vinni. És mi az, ami ebből rossz volt, mi az, ami ebből hibás volt, mi az, ami esetleg ebből, nehogy úristen, jó volt, hiszen egy csomó olyan dologról beszél.
De ez egy átadás átvétel keretében nem ez.
Amit tovább akar vinni.
De egy átadás átvétel nem erős, de hogy is. Egy másik történt, hogy a Magyar Péter nyilván szándékolt politikai cél, én ezt nem vitatom el, ennek csinált egy díszletet, csinált egy keretet. Egyébként a miniszterelnöknek az én álláspontom szerint ott se kell lenni. Egy normális átadás átvételnél a minisztériumokban történik meg, mindenféle sajtó nélkül. Ezzel sok nem vagyok politikai elemző, de millióféle üzenete volt nyilván a Magyar Péternek. Az volt, hogy ő ezt kézben tartja, az, hogy ő teljesíti a választóinak az akaratát, és még millió más. Én ezt nem akarom elvitatni. De önmagában azt azért, mert ne akarjuk már beadni szegény nézőknek, hogy egyébként úgy néz ki az átadás átvétel, hogy ott akkor vetnek egy ilyen listát arról, hogy még értem, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy szívesen lenne szertáros, meg ugye most már leltáros, de hogy csinálják egy leltárt arról, hogy mi volt, ami végignézik, akkor ez eddig jó volt, értem, akkor ez nem. Nem, az, hogy ezek a folyamatban lévő ügyek, ezek a nem folyamatban, itt kell azt még majd aláírni, ennyiről szól, itt a pecsét, meg a kulcs, és a végén meg kapcsoljátok le a vinet. Tehát erről szól egy átadás átvétel, hogy a Magyar Péter ebből csinált egy színházat, az az ő politikai törekvésének volt a része.
Szerkesztő, engedje meg, hogy még egy olvasatot hagy hozzak ide. Szerintem az átadás átvétel az én számomra miről szólt? Arról, hogy demokrácia. Folyamatosan az volt a hangoztatva itt minden baloldali médiától, nem tudom, közszereplőtől, influencerektől keresztül, hogy diktatúra van Magyarországon. Hogy Orbán Viktor egy diktatórikus rezsimet épített föl.
Igen.
Hát ez a cáfolat.
Dehogy is.
Választási
győzelmet nyert. Hát a Németh Balázs két napja mondta, hogy nincs demokrácia.
Áprilisban, és ez a választási vereség, ami a Fidesznek, a KDNP-nek a vereséget okozta, ez most egy demokratikus átmenetben, a hatalom átadása megtörténik. És ennek volt egy, van egy ünnepélyes, ceremoniális része, ami ki hogy olvasta ezt a ceremóniát, ez egy másik dolog, ugye erre mondtam, hogy nézze meg mindenki a két videót. A másik, amit alá szerettem volna húzni, ország tönkretétele, Gábor, te többször mondtad, 16 év tönkretétele. Magyar Péter hány évig tette tönkre ebben a rezsimben az országot?
Ez az érv.
14 évig volt. Ez az érv. Hagy mondja meg, Gábor.
14
évig volt.
Nem, és a miniszterelnök a portás.
14 évig volt ennek a rezsimnek a keblein, ha lehet így fogalmazni. Tehát magyarán ezzel most őt minősítette.
Beletetted
ebbe a hintába. Beletetted ebbe a hintába. A másik pedig, hogy az a hergelés, és akkor ezzel zárnám, tehát részemről most még demokrácia, ezt akartam ebből aláhúzni,
már.
De azok az intő jelek, amik egyébként a körül meg azelőtt is az átadás átvétel környékén zajlottak, ugye a hergelésből, hogy mit olvastunk ki, hogy a köztársasági elnöknek a megtámadása gyakorlatilag az első pillanattól kezdve, nem csak hogy megtámadta, hanem meg is alázta a köztársasági elnököt, megtámadta a Nobel-díjas Krausz Ferencet is, ugye azzal az ominózus interjúval, amit a Karmelita bejáratánál tett, és a másik pedig, hogy koholt rágalmakat fogalmazott meg a kúria elnökével, Varga Zsé Andrással szemben is, tehát hogy ez a fajta világ, és ezért mondtam, hogy most még demokrácia van, ez inkább nekem az 50-es éveket, sőt a 40-es évek végét, 48-at
most kezdődött,
a magyar szörnyű világ,
ne 19 van, tudom, igen, nagyon szépen visszaadjuk az időbe.
Mondta Dávid, hogy szereti a történelmi TikTok videókat, én magam is készítek ilyeneket, úgyhogy érdemes erre felhívni a figyelmet, hogy olvas utána ennek. Légy szíves, hogy hogyan zajlott a magyar közösség.
Nekem Újpestről tök sok ilyen élményem van, hogy ahogy a Fidesz átkerül ellenzékbe, úgy elkezd kinyílni a szemük. És például az átláthatósági rendelet, amit mi harcoltunk ki ott helyben 2024 őszén, azt a Fidesz így szerette volna még jobbá tenni, még pontosabbá, és ott már ott tartottunk, hogy a Fidesz alatt 5 millió felett sem voltak kinn a szerződések, csak listázva, és ellenzékben már a Fidesz frakcióvezető azt követelte, hogy 200 000 forint feletti szerződések egy önkormányzatnál, tehát ebből mondjuk van nem tudom évi 5000, ezek legyenek felszkennelve a honlapra, picit azért ilyen érzésem van most is. Tehát, hogy eddig úgy minden happy volt, úgy volt demokrácia is, néha a főnök egy kicsit erős volt, de most aztán 50-es évek, mindannyian tudjuk, hogy nincs így, viszont ezeknél a témáknál sokkal jobban veszélyezteti a demokráciát, hogyha nincsen pluralitás, úgyhogy én mindenkit arra kérnék, hogyha van egy ezres, akkor szálljon be a Kutyapárt kampányának a finanszírozásába.
Mert az én villanyszámlámban is, nem tudom, hogy lesz.
150 millióban vagyunk, úgyhogy innentől az, hogy megértési politikus itt bárkezd nehéz eljönni, úgyhogy kérlek, segítsetek nekünk, hogy mi tovább segítessünk.
Ez volt a politikai kampány.
Ez nem kampány volt, inkább puncsolgás, de igen, vehetjük annak is.
Hadd mondjam el az utolsó témánkat. A miniszterelnök úgy döntött, hogy felbontja a kormány a Krausz Ferenccel, Nobel-díjassal kötött alapítványi szerződést. Másképp kívánják a tudományt és a fiatal kutatók szocializációját, nemzetközi sikerét segíteni, menedzselni. És az a kérdés, hogy ez a gesztus, ez mennyire demokrácia ellenes, mennyire ássa alá az új kormányfő demokratikus elkötelezettségéről kialakuló képet.
Hát szörnyű, igen, és azt gondolom, és amikor kiderül, hogy drága táskája is van, akkor már tényleg nagy bajba leszünk. Én azt gondolom, hogy van egy oktatása és kultúrával kapcsolatos felfogása az előző kormányzatnak. Itt lehet Fási Zsülikéről beszélni, lehet a Mága Zoltánról beszélni, lehet egyébként a kiszervezett alapítványokra.
De Krausz Ferenc mellé csak nem raknak.
Nem, én végig szeretném mondani, hogy gondolok már. El fogunk jutni oda is. Tehát van egy elképzelés, és ezzel az elképzeléssel kapcsolatosan, ez lehet valakinek tetszik, én nem erről beszélek, az oktatással kapcsolatosan volt egy elképzelés az előző kormányzatnak, hogy hogyan szervezték ki egyébként alapítványokhoz ugye a felsőoktatást, hogyan kellett központosítani a Klebersen keresztül egyébként a középiskolákat, és a többi. Hogyan kell viselkedni a tudományos akadémiával, miként kell egyébként különböző, mondjuk például az orvosi kamarával, és a többi. Tehát volt egy elképzelés erről. Ezt lehet, hogy a fideszes szavazóknak tetszett. Én azt nem is vitatom el. De jön egy új kormányzat, ahogy ki másként gondolkodik. Oktatásról, kultúráról és tudományról. Itt ez nem arról szól önmagában, hogy azt mondja, hogy nem ismeri el Krausz Ferenc tudását, nem ismeri el az ő tudományos tevékenységét, mielőtt én is meghajlok. Azt gondolom, hogy Nobel-díjasnak lenni hatalmas dolog. Itt az a kérdés, hogy az új kormányzat akarja folytatni azt a fajta politikát, amit az előző folytatott. És a politika alatt nem azt értem, két dolgot értek. Az egyik az értékválasztás, tehát hogy mi a legfontosabb, és mire adok pénzt. A kettes pedig a technikai része, hogy hogyan adok pénzt, hogy ezt kiszervezem, vagy meghagyom az államnál. Itt erről szól ez a
vita. Én azt képzelem, hogy ez a szerződés ez rendben lesz. Így vagy úgy, de rendben lesz, ugyanis ez egy fontos ügy. 5 Nobel-díjas, egész pontosan 4 Nobel-díjas tudós, és egy Abel matematikai Nobel-díjnak hívják ugye az Abel-díjat. Tudós állt össze annak érdekében, hogy létrejön egy olyan alapítvány, amelyik részben csúcs kutatásokkal, részben pedig tehetséggondozással foglalkozik. 75 különböző, ugye ezek csak természettudományokról beszélünk ebben az ügyben, hogy a társadalomtudományok nincsenek ebben benne. Hogy végre ide lehessen hozni ezeket a nemzetközi hírű nagy nevű kutatókat, akik diákokkal, középiskolás diákokkal és egyetemistákkal fognak dolgozni annak érdekében, hogy megvalósuljanak ezek a projektek.
Fél perc.
Igen, és ez a fél perc pont elég arra, hogy szerintem ebben az ügyben megállapodás lesz végül, ez helyes lesz, hogy ez a megállapodás létre fog jönni. A miniszterelnök és az új kormány be fogja látni, hogy Krausz Ferenccel és az ő Nobel-díjas kutatótársaival érdemes együtt dolgozni, mert ez a projekt rendben van, ez jól van, és meg kell adni a lehetőséget arra, hogy a magyar tudomány ezen a területen.
Reméljük, hogy a Magyar Tudományos Akadémia segíteni fog a tájékozódásban, mert ezt várnánk tőle egyébként, és segítsen.
Már megint elvárunk az a Tudományos Akadémiától, akivel úgy viselkedtünk az elmúlt időszakban, ahogy viselkedtünk, most meg elvárunk tőlük, igen.
Ez a Tudományos Akadémiától.
Köszönöm szépen a figyelmüket, ez volt az évad és az év első felének, aztán lesz egy második fele, szóval az első felének az utolsó csatja. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra.